Nászó heti szakaszához érkeztünk el ezen a mostani szombaton, és folytatódik Mózes 4. könyvében, a 4. fejezet 21. versétől ez a rész. Szól ezután az Úr Mózesnek mondván, vedd számba a Gersón fiait is, az ő atyuknak háznépe szerint, az ő nemzetségük szerint. Vedd számba, vagyis nászó. Azonban már is meg kell állnunk itt az első mondatnál, illetve az első szavaknál, magánál a heti szakasz címénél, naszó. Valóban annyi, hogy vedd számba? Valóban annyit jelent, hogy számláld meg? Nem. Szó szerint azt jelenti, hogy vedd fel, emeld fel. És mennyivel más így az értelmezése. Nem számba vesszük, nem megszámláljuk, és nem számítunk a Gersón fiaira, hanem azt mondja az Úr Mózesnek, hogy emeld fel. Az elmúlt évek során részletesen kitértem erre, hogy mit jelent az, hogy felemelni és nem számba venni a másikat. Mit jelent az, hogy valakit fölemelek, valakire úgy tekintek, hogy látom rajta azt a feladatot és azt az elhívást, amit Isten neki adott. És nem számítok az ő szolgálatára, hogy abból vajon milyen hasznot húzhatok. Mennyire más felemelni, és nem számba venni azt, aki felé feladatom van, akivel együtt feladatom van, akivel együtt szolgálatom van. És ez a fajta értelmezése a heti szakasznak teljesen kihat az egész szakasz tartalmára. Ugyanis nem számlálásokról lesz szó, nem számbavételekről, hanem felemelésekről. Olyan jellegű felemelésekről, amik mind arra építenek, hogy gondolj rájuk. Amikor felemeled őket lélekben, szellemben, vagy akár fizikálisan is talpra állítod, hogy szolgálatba állítod őket, akkor gondolj rájuk. Rájuk gondolni, felülük gondolkozni. Ezt is jelenti ez a szó, és igen, vajon gondolok-e a másik szolgálatára? Vagy csak learatom a gyümölcsöket, a babérokat a másik szolgálatából, vagy a szolgálata által, és a saját javamra fordítom, és használom fel. Gondolok-e a másikra? És ebben a gondolatban benne van az egységnek a fogalma. Együtt végezzük a szolgálatot. Együtt dolgozunk egy ügyért. Mózes együtt dolgozott a lévitákkal, felkészítette őket, hogy aztán a léviták miután megerősödtek, gyakorlatot szereztek, tapasztalatot szereztek a szolgálataikban, tudják végezni önállóan mindazt a munkát majd nemzedékről nemzedékre, melyet Isten rájuk bíz. Együtt, egyként, vele gondolatban ott lenni. És ezt az érzületet fogja tükrözni az egész szakasz további tartalma, hiszen ha megnézzük a Károli fordításban 34. verstől, ugyanebben a fejezetben, ugyanazt látjuk, hogy a léviták megszámlálásáról van szó, és már is kezdi, hogy és megszámlálná Mózes és Áron, és leírja, hogy a gyülekezetben lévő lévitáknak a nemzetségeit hogyan veszik számba. De valójában nem megszámlálás van itt sem, hanem egy olyan fajta feladatkiosztás, amikor mindenki tudja, hogy ez az ő dolga. Tudja azt, hogy mit kell tenni. Nincsenek felesleges helyek, felesleges, betöltetlen, üres hézagok, minden olyan rendben folyik. Rendben, békében. És ahogy haladunk a heti szakaszban, egyre inkább azt vesszük észre, hogy ez a béke és ez a rend kezd kibontakozni. Bár elsőre úgy tűnik, hogy egy teljesen idegen szöveg kerül az 5. fejezetbe, hiszen azt látjuk, hogy a tisztátalanok elkülönítéséről van szó, hogyan és milyen módon űzzék el a férfit, vagy éppen asszonyt abból a táborból, aki tisztátalanná tette a tábort, és hogyan rendezzék a hűtlenségi gyanú perét. És egyre inkább látjuk azt, hogy igen, itt egyfajta elválasztás történik, de ugyanakkor mégis ezekben a leválásokban, elválasztásokban, különválasztásokban benne van a rend előfeltétele és a béke előfeltétele. Amikor az ember a békéről beszél, akkor azt gondolja, hogy ez egy olyan konszolidált állapot, hogy minden normálisan működik, mindenkivel jól megvagyunk, nem haragszunk senkire, és ránk sem haragszanak. De a béke nem erről szól. Az Isten szerinti béke pedig pontosan nem erről szól. Az Isten szerinti békét mindig megelőzik a szétválasztások és az elválasztások, amik lehet, hogy lelkileg még akár meg is gyötrik az embert, hogy el kell válni valamitől, vagy le kell válni valakitől, valamilyen eszmétől, valami meggyőződéstől, vagy egy beidegződéstől, egy rossz szokástól. És ami hozzánk nőtt, ami a részünké vált, azoktól Isten elkülönít, megtisztít, azért, hogy mindaz, ami az ő szemében tisztátalan, és lehet, hogy a mi szemünkben nem is az, de az ő szemében tisztátalan, attól megszabadítson, attól leválasszon. Ez mind a béke előfeltétele. Ezekről a tisztulásokról, akár akaratlagos vagy akaraton kívüli tisztátalan állapotok megszüntetéséről szól az 5. fejezet, és ezt tetőzi be a 6. fejezetben szereplő nazarénus törvény, a nazireusok törvénye, ami egy különleges törvény volt, és tulajdonképpen addig működött és volt életben, amíg a szentély állt. Ilyen különleges törvényt vettek magukra a második szentély idejében, annak idején például az esszénus közösség, akiknek a tagjai nagy részt nazirok voltak, és a nazireus törvény nagyon szépen le van írva a 6. fejezetben, hogy mit tehet, vagyis hát mit nem tehet pontosabban egy nazír. A nazír törvénye legkevesebb ideig 3 napig kellett, hogy tartson, de innentől kezdve fölfelé akár egy életen át is tarthatott. Találkozunk ilyen nazírral a Bibliában, a heti szakasznak a Haftara része és a profécia része pontosan Sámson történetéről szól, aki szintén nazír volt, és a nazírok a tisztasági törvényeknek nem csupán a köteles részét vállalták magukra, hanem azon túl is vállaltak az önkéntes részt. Tehát ők voltak azok, akik nem csak az isteni törvényt megtartották és betartották, mert Isten ezt parancsolta, hanem azon felül is teljesítettek, egy kicsit érdekes szóval élve, de inkább azt hangsúlyoznám ebben, hogy szabad akaratukból döntöttek, amellett, hogy teljesen elköteleződnek Isten törvényének, és kizárják a világot tulajdonképpen az életükből. Ez egy nagyon odaszánt, nagyon oda tett lépés volt a szellemi lelki életükre nézve. Az időkeretet ők maguk határozták meg, hogy meddig kívánnak ebben a názir állapotban lenni, de azt az időintervallumot azt tartaniuk is kellett. És igen, volt, aki életfogytiglan is vállalta ezt, és belőlük aztán tényleg számos ilyen közösség alakult meg, akik tulajdonképpen elvonultak, kivonultak a világból. Erre a leginkább példa az esszénusok közössége. Még zárójelben annyit róluk, hogy az ő nevük azáltal vált híres, hogy a kumráni tekercseket, amikor megtalálták, akkor ennek a közösségnek a munkásságához kapcsolták. Tehát a nazírok azok, akik tényleg kívánják ezt a békét megélni, amiről itt amire felvezet ez az egész heti szakasz, és oly módon próbálják ezt az isteni békét megszerezni és megtapasztalni, hogy valóban magukra vesznek olyan dolgokat, amik első látásra úgy tűnik, hogy ez egy ilyen önsanyargatás és egyfajta aszkéta életmód, de közel sem az ő szemükben. Ők ezt nem érzik lemondásnak. Azok a názirok, akik vállalták a náziságot, nem érezték azt, hogy ők most aszkéták, vagy bármi olyat tesznek, ami számukra nehézséggel jár. Aki ezt vállalta önként, a szabad akaratból tette, és általában mindig valami hálaadás vezérelte. Például felgyógyult egy betegségből, és nazireus fogadalmat tett egy bizonyos ideig, vagy hosszú meddőség után gyermekáldásban részesült, és egy bizonyos ideig nazír volt, nazír fogadalmat tett. Ez nem egy lemondás volt Istenért valamiről, hanem sokkal inkább hálaadás volt Istennek valamiért. És ha megértjük ezt a típusú gondolkodást, hogy nem azért teszek fogadalmat, és nem azért leszek názír, hogy valamit megkapjak, és kieszközöljek Istennél, vagy Istentől, hanem azért teszem, mert már kaptam valamit, amiért hálát adok, akkor megértjük, hogy sokkal mélyebb és intenzívebb kapcsolatot tud így megélni a názír maga Istennel. És ebben az intenzív kapcsolatban megérzi, hogy egyre közelebb jut a béke állapotához. És ennek a békének a csúcsa és kiteljesedése az a rész, ami szerepel a heti szakasz szinte zárásaként, zárás előtti részekben, az ároni áldás. Az az ároni áldás, amiről már sok évvel ezelőtt igen részletesen beszélgettünk, és vannak is fent tanítások, de mégis egy olyan áldásról kell itt szót ejtenünk, ami nagyon közhelyé vált, elcsépelté vált, és tartalmilag kiülesedett. Miért? Azért, mert úton, útfélen minden keresztény jobbra-balra bárkit bármikor áldással köszönt. Áldjon az Úr! Áldjon az Úr, kedves testvérem! Isten áldjon titeket, szerbusztok! És belegondol az ember, hogy hát ez nagyon szép, nagyon jó, köszöntsétek egymást áldásra, jó, rendben van, de tudjuk-e, hogy mi hagyja el a szánkat? Tudjuk-e, hogy mit mondunk mi a másiknak? És mondhatjuk-e az áldást mi a másiknak? Áldjon az Úr! Ez a legstandardebb, amit szoktam hallani, és igen gyakran előveszik az ároni áldást is. A reformáció óta már a keresztények is templomi áldásként használják. Gyülekezeti alkalmuk végén ezzel engedik el a híveket. Addig nem volt közkedvelt keresztény közegben, de mi ez az áldás? Hogyan használjuk ezt az áldást? Használhatjuk-e egymás felé mi ezt az áldást? Mi ennek az áldásnak az eredete? Ez az áldás három rövid mondatból áll. és az a forrása régebbi, mint gondolnánk. Annak idején már a sátortemplom idejében működött, hiszen itt olvassuk most a Tórában, amikor is megadja ezt a parancsot Isten Mózesnek, hogy hogyan áldják meg Áron és az ő fiaik Izraelt. A forrás már itt indul, és ennek egy gyönyörű szép hagyománya alakul ki, amiről nem igazán kapunk leírást a továbbiakban. Ettől függetlenül van, és működik. Ugyanis az első és második szentély idejében is a papok minden nap az áldozat bemutatása után reggel és este ezzel az áldással áldották meg a népet. Ez egy működő áldás volt, de nem akárki adhatta. Hogyan is szól az Ároni áldás? A 6. fejezet 22. versétől így hangzik. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Érdekes módon ez az utolsó vers nincs kiemelve vastag betűsen, pedig amit ki kellett volna emelni, az pontosan ez. De nézzük meg a héber szöveget egy pillanatra, hogy az hogyan is adja vissza számunkra ezt az áldást. És szólt az örökkévaló Mózeshez mondván, szólj Áronhoz és fiaihoz mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg téged az örökkévaló, és örködjék fölötted. Ragyogtassa az örökkévaló az ő arcát reád, és legyen hozzád kegyelmes. Fordítsa az örökkévaló az arcát feléd, és szerezzen neked békét. És helyezzék nevemet Izrael fiaira, és én megáldom őket. És valahol itt, ennél a pontnál érdemes megállnunk három gondolat elejéig, hiszen három áldásról van szó. Áldjon meg, és őrizzen. Ez a legalapvetőbb szükségleteket foglalja magában. Áldjon meg, legyen rajtad az ő védelme. Őrizzen meg, védjen meg téged. És ahogy az első mondat elhangzik, utána a második már részletezi, bővíti a dolgot, hogy mi is történjen. Ragyogtassa az örökkévaló az arcát reád. És aztán a harmadikban is azt olvassuk, hogy fordítsa az örökkévaló az arcát feléd. Megjelenik az arc. Az első mondatnál, az első áldásnál annyi van, hogy áldjon meg, és őrizzen. Áldjon, vagyis lásson el mindennel, ami szükséges a mindennapokhoz. Mondhatnánk úgy, hogy az anyagi feltételeket biztosítsa, azt, hogy életben legyél, azt, hogy végezhessd a munkádat, és őrizzen, vagyis őrizze meg a fizikumodat, a lépteidet, őrizzen a bűntől. Tehát egy alapszint. Mondhatnánk azt is, hogy egy fizikális szintnek a védése, áldása, őrzése. A második, harmadiknál már megjelenik az arc, Isten arca. A másodiknál azt írja, hogy ragyogtassa az örökkévaló az ő arcát rád, és legyen hozzád kegyelmes. Ebben a ragyogásban feltételeznénk valami fényt. hogy az isteni fény legyen körülöttünk, vagy hogy az ő világosságában járjunk, és hát Isten kegyelmezzen nekünk. De valójában nem csupán egy ragyogást jelent ez. Nem csupán a világosságot, a boldogságot jelképezi ez a szó, ami a jáér, a ragyogásnak a szava, hanem a bibliai nyelvben azt is jelenti, hogy barátságosnak lenni valakihez. Isten barátságát érezd meg, ha az ő arcába nézel. Isten barátsága legyen rajtad, és ez a barátság adjon kegyelmet neked. Isten barátsága legyen a te arcodon is. Láthatóvá váljon az, hogy kinek a barátja vagy. És itt talán már világosabb, hogy miért is mondja a mesterünk azt, hogy ti a barátaim vagytok, és nem a szolgáim. Amikor a barátról van szó, a barát az, aki a lelkünkhöz a legközelebb áll. A barát az, aki az érzéseinket érzi, a gondolatainkat érti. Vagyis a lelkünk barátságban van Istennel. Az érzéseink, a vágyaink, a gondolataink, az akaratunk az ő barátságában van. Mondhatnánk, hogy az ő akaratában. De az ő barátságában van, és ebben ott van az ő arca. Az az arc, ami mindig azt érzékelteti, hogy látom az akaratát. És ebben ott van az, hogy legyen hozzád kegyelmes. Ez azt jelenti, hogy legyen kedves hozzád. Nem feltétlenül az irgalomra és a bűneink bocsánatára kell itt gondolni, mint kegyelemre. A kegyelem szava a héberben nagyon sokrétű. A hanán az nem csak azt jelenti, hogy egyfajta kegyet gyakorlok egy bűnös irányába, vagy egy rossz cselekedetet megbocsátok. A hanán azt is jelenti, hogy kedves, bájos, jó, kedves légy. Légy kedves az emberek előtt. Légy kedves Isten előtt. Légy Isten kegyeltje. Ez annyit jelent, hogy te sugározd vissza az ő barátságát az emberek felé. Aki Isten kegyeltje, az Isten kedvességét hordozza magán. És a lelki szint után eljutunk a legközelebbi és a legbensőségesebb szinthez, a szellemi szinthez, amikor azt mondja, hogy fordítsa az örökkévaló az ő arcát felét, és szerezzen neked békét, azt úgy mondanánk vissza, hogy tegyen neked békét. Tegyen rád békét. Tegyen rád az ő békéjét. És ha rajtad van az ő békéje, akkor rajtad van az ő neve. Amikor az utolsó részhez érkezünk el, akkor ezt érdemes kiemelnünk csúcspontként, és helyezzék nevemet Izrael fiaira, és én megáldom őket. A név rajtad van-e? Rajtunk van-e az a név, amelyről elneveztettünk? Látszik-e? Érződik-e? Az egész Ároni áldás erről szól, erről a gyönyörű szép lépcsőzetes felépítményről, ami a fizikumnak, a léleknek és a szellemnek, a teljes egységének a megáldása. Ez a hármas egységünk, az ember hármas felépítése, ezt hordozza magán, Isten jelenlétét, Isten nevét. Ezt kell felemelnünk. És így megértjük, miért nászó ez a heti szakasz. Mert nem csak fel kell emelni a szolgálatban a társakat, hanem fel kell emelnünk ezt a nevet. Helyezzék, vagyis emeljék, fiaim, ezt a nevet. Emeljék, Izrael fiai, magasra az én nevemet, mert ebben a névben van az áldás. Amikor egymást áldogatjuk, helytelenül járunk el. Miért? Egy. Csak koheniták áldhattak, vagyis csak a papok áldhatták meg Izrael fiait. Nagyon szigorúan vették ezt a szentély idejében. Senki más nem áldhatta ezzel az áldással Izrael fiait, csak az erre kiválasztott papok. Ha más megtette, komoly büntetés se járt, és akár kizárták Izrael közösségéből. Isten elrendelt valamit, azt nem lehet felrúgni. Csak papok áldhatták meg Izrael fiait. Na de mi a helyzet ma? Ma se szentély, se papok. Olyan jellegű papok, akik olyan funkciót végeznének, amely a Tórában le van írva. Mi a helyzet ma? A zsidóságban van egy réteg, a kohaniták, amelyik réteg megmaradt a szentély pusztulása után. Nagyon kevés, nagyon csekély réteg. Ők őrizték ezeket az írásokat és törvényeket, és megtartották azt, hogy ők megáldják Izrael fiait, mind a mai napig áldanak a koheniták, mind a mai napig a papi leszármazottak áldják Izrael fiait, ma már csak a nagy ünnepeken, askenáz, vagyis európai közösségekben, de vannak olyan közösségek, melyek minden szombaton elmondják az áldást a zsinagógában Izrael közösségére. De csak a koheniták. Nem akárki mondhatja ezt a másiknak. Miért? Mert komolyan veszik Isten szavát. Azért, mert hangsúlyos az, hogy kiknek szól ez az áldás, hogy kik mondhatják. Komolyan veszik Isten szavát. Tudják, hogy ki az illetékes, és ki a címzett. Sajnos nagyon sok keresztény nem tudja, hogy illetéktelenül használja ezeket a szavakat. Illetéktelenül áldogatjuk egymást, mert minket csak egyetlen egy valaki áldhat meg, ami főpapunk, a Messiás. Nem áldogathatjuk egymást. Köszönthetjük egymást áldással, de az nem ez. A papi áldás az a papé. A papi áldás örökre a papé, a mi főpapunké, a Messiásé. Ez az ő áldása ránk. Ez az ő áldása ránk, hogy az örökkévaló nevét vigyük ebben a világban, mert ő az, aki megáld minket. Mert mi ezt a nevet magunkon viseljük, mi a Krisztusi nevet magunkon viseljük, de nem áldogathatjuk egymást. Nem mondhatjuk, hogy drága testvérem, áldjon meg az Úr, világosítsa meg. Nem, ez nem a mi jogkörünk. Ezt egy valaki mondhatja, a mi barátunk, a barátunk, aki a mesterünk. Őtőle szóljon az áldás, és halljuk meg úgy ezt az áldást, ahogyan ő mondja. Ne úgy, ahogy mi elcsépeltük, énekekkel, dicsőítésekkel, héberül, görögül, angolul, németül, akármilyen nyelven, nem, nem. Halljuk meg ott legbelül a mi főpapunk áldását. Érezzük meg a barát hangját. Érezzük meg, ahogy átjárja a szellemünket, lelkünket, testünket ez a szó. Érezzük meg ennek a súlyát, és érezzük meg ennek a felemelését. Érezzük meg azt, hogy kit képviselünk, hogy nem fellengzősen vesszük ezt a szót. Teljen meg újra tartalommal ennek az áldásnak, ennek a három mondatnak a szava, minden egyes szó, és a végső csúcspont, adjon békét. Adjon békét, legyen ott ez a béke, a teljes szellemi béke. A béke, a shalom, nagyon sokszor elhangzott már, ez nem fegyverszünet. Az nem egy időszakos helyzet. A béke az az isteni jelenlét. Az egy állapot. Abban teljesség van. A teljességnek azonban feltétele van. Olyan könnyen odavágjuk egymásnak. Fordítsa az Úr az ő orcáját rád. Adjon neked békességet. Világosítson meg. Áldjon meg. Olyan könnyen odavágjuk. De nézzük végig ezt a heti szakaszt. Visszafelé. Mik előzték meg, míg ideáig eljutottunk? Nagyon sok előzménye van annak, hogy a békét elérjük. Nagyon sok előzménye van annak, hogy a barátságot elérjük. Az nem csak úgy van, az nem csak úgy légből kapott valami. Ennek nagyon komoly előzménye van. Mégpedig a tisztulás, az elválasztás. Hiszen ideáig vezetett fel az út ebben az egész nászó szakaszban. A tisztátalanok elkülönítése, a paráznaság kizárása, és ez most nem csak a házasságtörés, hanem minden esetben a szellemi, lelki eltávolodás, hűtlenség kizárása. Hiszen a tisztaság az pontosan azt jelenti, hogy hűséges vagyok. Hűséges vagyok Istenhez. Nem lehet csak úgy békességet kívánni egymásnak, ha közben hűtlenek vagyunk Istenhez. Nem lehet csak úgy áldjon meg az Urat kívánni egymásnak, ha közben pont éppen máshol paráználkodom szellemileg vagy lelkileg, mert teljesen más irányba viszem a hitéletemet. Olyan irányba, amely egyáltalán nem Isten törvénye szerinti. A papi áldásnak előzménye és feltétele van. Nem lehet csak úgy osztogatni. Bánjunk csínyán ezekkel a szavakkal, és adjuk vissza az illetékesnek, a barátunknak és mesterünknek, a mi főpapunknak, hogy ő áldjon meg, és ebben az áldásban rajtunk legyen a név, Isten neve.